A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük kedves testvérek kezdőénekül a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, Nagy Isten, téged tisztelünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a János evangéliumának 3. részéből. A János evangéliumának 3. részéből, az első verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez Jézushoz jött éjjel, és azt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanító, mert senki sem teheti-e jeleket, amelyeket te teszel, hanem csak, ha Isten van vele. Felelt Jézus mondva neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ezt mondta neki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Jézus így felelt: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Ezt felelte neki Nikodémus mondva: Mi módon lehetnek ezek? Jézus így felelt: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok nektek? Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőség. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 412. éneket. 412-es ének mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, jöttünk eléd hálát mondani neked azért a sok drága ajándékodért, amit születésünktől kezdve kaptunk tőled. Istenünk, maga az élet a legnagyobb ajándék, a maga teljességében, komplexitásában. Köszönjük hálaadással, hogy megajándékoztál minket te földi élet lehetőségével, te testben járva, de meg akarsz ajándékozni Jézus által az örök élet lehetőségével is, amit már most elkezdhetünk ebben a testi életünk idejében, hogy amikor majd levetkezzük ezt a portestet, akkor a te dicsőségedben tudjunk veled örülni mindenkor, lélekben, megváltott és hozzád tartozó gyermekeidként. Istenünk, olyan jó nekünk tudni, érezni és hinni, hogy nem vagyunk árvák. Van kihez tartoznunk. Akkor is, ha földi értelemben sokan egyedül maradnak. Akkor is, amikor ránk nehezedik talán az elszigeteltségnek, vagy az árvasságnak, vagy az özvegységnek a fájdalma. Köszönjük neked, hogy mindezek közepette is éreztetni kívánod velünk, hogy hűséges atyánk, megváltó urunk vagy. Olyan örök úti társunk, aki szent lelked által soha nem vagy távol tőlünk. Aki jössz, és ügyünket fölkarolod, aki pártunkat fogod, aki nem engedsz minket ítéletre, aki nem azért jöttél Jézusban, hogy elkárosztasd ezt a világot, hanem azért, hogy megtartsad. Köszönjük, hogy a megtartó szereteted jegyében lehetünk újra együtt. Kérünk, adj nekünk nyitott szívet, rád hangolódó és engedelmes lelket, hogy mindig örüljünk a te közelségednek. Örüljünk annak, hogy ismét megszólítasz, ismét közel engedsz minket magadhoz. hogy újra előhozod mennyei tárházad kincseit, bocsánatodat, békességedet, azt a csendet, azt a belső nyugalmat, ami oly sokszor hiányzik zakatoló, rohanó életünkből. Köszönjük neked, Atyánk, hogy most is kész vagy gazdagon megáldani veled való találkozásunkat, és hisszük, hogy a te igéd világosan, hatékonyan célba érkezhet a mi szívünkig, azért, hogy elvégezze a maga tisztító, bátorító és gyógyító munkáját. Amen. Drága testvéreim, készüljünk Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 251. ének második versét. A 251-es ének második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, vezérelj igéd útjára. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét a János evangéliumának harmadik részéből. A János evangéliuma harmadik részének a 11. versétől kezdődően egészen a 16. versig. Csendes és figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Jézus felelvén ezt mondta Nikodémusnak. Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek majd, ha a mennyeiekről szólok nektek? Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Eddig tart az alapítás. Tehát a testvérek, Jézus mennybe menetele utáni napokban vagyunk. Tudjuk, hogy az egyházi esztendő beosztása szerint húsvét után 40 nappal távozott Jézus a mennybe, és rá 10 napra küldte el a megígért szent lelket. Ezért fogjuk Isten kegyelméből, ha megérjük, egy hét múlva a pünkösdöt Isten lelkének kitöltetését ünnepelni. Testvérek, most egy kicsit szeretném a mai üzenetet összefüggésbe hozni a Jézus mennybe menetelével, és egy kicsit rávilágítani mai igénk alapján is arra, hogy egyáltalán miért kellett Jézusnak eljönnie embertestben közénk, és egyáltalán hova is ment Jézus, miután elvégezte földi megbízatását. Alapigénk a Nikodémussal való beszélgetésnek egy része. Mint hallottuk az első igeolvasásból, éjjel titokban keresi fel ez a nagy nevű farizeus, ez a törvénytudó ember, Izraelnek híres tanítója, Nikodémus, Jézust. Udvariasan kezdi a Jézussal való beszélgetést. Hizelgően szólítja meg őt. Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanító. Mert senki sem teheti azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nem Istentől jött volna. Vagyis Nikodémus ezzel elismeri Jézusnak Istentől való eredet. Isteni mi voltál? És ez az, ami sok ember számára nem olyan egyszerű. Elfogadni Jézus istenségét. Elfogadni, hogy ő a mindenség megváltó. Elfogadni, hogy ő a bukott ember egyedüli esélye. Elfogadni azt, hogy az ember bukott életének egyedüli megoldása csak ő. Egyik mai modern zenekarnak a szóló énekese, aki élő hitre jutott, így beszél Jézusról. Nekem az volna túlzás, ha azt kellene elhinnem, hogy földrészünk felének teljes civilizációját egy idióta változtatta meg, állította a feje tetejére. Ne hökkenjünk meg ezen a kijelentésen. Mert hogy sokan valóban Jézus idiótának, vagy őrültnek nevezik. Ha nem Isten fia, akkor csak egy őrült állíthatott magáról olyanokat, amiket Jézus állított magáról. Hogy ő is az Atya egy. Hogy senki sem mehet Istenhez, csak Jézus által. Ha most valaki előállna, akár a tévében, az esti híradások rendjén, akár itt, egy közösségben, és azt merné magáról állítani, hogy ő és az Isten egy, hogy testben megjelent Istent látunk, hallunk, bizonyára rögtön kikapcsolnánk a tévéhíradót, és a kulisszák mögött elvezetnék a diliházba az ilyet, aki ilyen őrültséget merne állítani magáról. Talán Jézus ezt állította magán. De ennek jegyében is cselekedett. Olyan jeleket, amelyeken meghökkent a világ. Olyan jeleket, amikről ez a neves, mai modern énekes így fogalmaz, hogy a feje tetejére állította a világot. Azaz, pontosabban fogalmazva, a bűn által, az emberi engedetlenség által feje tetejére állt világot, vissza akarja állítani a talpára. Kibillent emberi életünk egyensúlyát vissza akarja adni. Ezért vág bele Jézus a Nikodémussal való beszélgetést, de úgy, hogy rögtön a lényeget ragadja meg. Mikor hizelgően elkezdi dicsérni Nikodémus Jézust, hogy ő Istentől jött és különös jeleket cselekszik, akkor Jézus minden teketóriázás nélkül, anélkül, hogy kerülgette volna a témát, anélkül, hogy udvariaskodott volna sokat, egyszerűen annyit mond neki. Nikodémus, tudd meg, hogy aki nem születik, újjá nem láthatja meg az Isten országát. Miféle kijelentéshez kérdezhetnénk? Nikodémus is fennakadt ezen. Ráadásul annyira zavarba jött, hogy elkezd szinte butaságokat beszélni. Uram, hát látod, hogy én vén ember vagyok. Visszamehetnék még egyszer az anyám mélyébe, hogy újra megszülessek? Annyira párhuzamosan elbeszélnek egymás mellett, hogy rögtön kiderül, Nikodémus abszolút nincs témában. Izrael híres tanítója, és mégis ebben a pillanatban a bölcsessége teljesen csődöt mond. Mintha rövid zárlat keletkezne az elméjében, mert nem tudja logikusan követni a Jézus gondolatmenetét. És itt mond csődöt sokszor a mi emberi bölcsességünk is. Mi az, hogy újonnan születni? Kérdezi Nikodémus. Mi az, hogy újonnan születni? Kérdezi ma sok ember. Mi az, hogy megtérés, kérdezik sokan még az egyházban is. És fogozzatok meg, van olyan lelkész, aki kijelentette, hogy a Szentírás nem is beszél megtérésről. Szerintem az ilyen lelkész nem olvasta végig a Szentírást. Mert elég felütni a Nikodémus történetet, és kiderül, hogy ez egy megkerülhetetlen témája a Szentírásnak. Elég Jézus legelső nyilvános megszólalását elolvasni, és olvassuk már az első mondatában, térjetek meg, mert elközelítette az Isten országa. És ez az, amin fönnakad sok ember. Ez az, amivel nem tud mit kezdeni a bűnbe bukott ember. Az az ember, aki megszokta, hogy ő a saját életének a középpontja. Ő a saját életének az ura. Aki megszokta, hogy neki ne dirigáljanak. Hogy neki ne mondja meg senki, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő majd magától azt eldönti. Lám el is döntötte. Ádám és Éva is jól eldöntötte. És jól megpecsételte mindnyájunk sorsát. Valaki nagyon találóan így fogalmaz, amikor a Pál apostol magyarázatával kapcsolatosan futtatja tovább a gondolatait, mert ugye Pál Jézus Krisztust a második, az utolsó Ádámnak pontosabban így nevezi, az utolsó Ádám. Az első Ádám az Édenkertben elbukott. Nem állta ki a próbát. A második Ádám, vagy az utolsó Ádám, ahogy Pál nevezi, Jézus Krisztus, a Gecsemáné kertben kiállta a próbát. Megkísértetett, a gonosz mindenképpen el akarta téríteni a megváltástól, és Jézus mindvégig kitartott. Hűségben, az atya iránti engedelmességben. Miért? Alapigénk közismert nagy verse, János 3.16, így magyarázza. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Odaadta érte. Odaadta neki. Ideadta nekünk. És kérdés, mit kezdünk vele? Tehát Isten iránti szeretete, Isten irántunk való szeretete, éppen ebben mutatkozik meg, hogy ide adta a legdrágábbját nekünk. Mit teszünk vele? Döbbenetes kérdés ez. Ugye a legdrágábbhoz ragaszkodik az ember. Valakinek van egy aranyos, drága, szeretett gyermeke, érte képes mindent megtenni. És mégis hányszor elrontjuk gyermekeink életét, nevelését. Pedig a legjobbat akarjuk sokszor neki. És mert nem vagyunk sokszor elég bölcsek, mert nem vagyunk teljes összhangban Istennel, mert nem hangolódunk mindig Isten szándékára, még a gyermekeink nevelése közben sem. Ezért jaj, a legjobb szándékkal is sokszor még ezt a feladatot sem teljesítjük bölcsen. Visszatérve az előbbi gondolatra, azt mondja egy ige magyarázó, hogy az első Ádám tudta, hogy életben marad, ha a fa ügyében engedelmeskedik Istennek. Mégsem engedelmeskedett. Az utolsó Ádámnak is a fa jelentette a próbát. De a keresztje. Jézus, az utolsó Ádám, tudta, hogy bele fog halni az atyának való engedelmességbe. Mégis engedelmeskedett. Így szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Aki mindvégig engedelmes volt az ő atya iránt. És ebbe halt bele. És jaj, sokszor ezért megy nehezen nekünk az engedelmesség. Mert bele kell halni az életnek, nagyot akarásodnak, az úgynevezett bölcsességemnek. Bele kell halnia a makacságomnak. És ez nagyon nehezen. És ezért olyan nehéz a megtérés. Ezért olyan nehéz az újjászületés. Szinte lehetetlennek tűnik, mint Nikodémus számára. Mert lehetetlen, Uram, nekem vén ember létemre visszamenni az anyám méhébe, és még egyszer világra jönni. Bolond gondolat. És Istennél az, ami az embernek lehetetlennek tűnik, az lehetségessé válik. Mert az újjászületés nem úgy történik, ahogy azt Nikodémus gondolta, nem testileg születni még egyszer, hanem azt mondja Jézus, Szentlélektől is, víztől. Víztől? Hát mindjárt meg vagyunk keresztelve. Mégis nincs mindenki újjászületve. Mégsem él mindenki Isten szerint életet. Mégis ott van a bűn, mégis ott van az engedetlenség. Megkeresztelt keresztjének élete nagyon sokszor nem tükrözi Jézus természetét. Mert nem társult még a lélektől való születés hozzá. És erről beszél Jézus Nikodémusnak. Ezért állította Isten a keresztet a mindenség középpontjába. És ezt nem lehet megkerülni. Akkor, amikor gyötör a kérdés, hogy mi a baj velünk, és hogyan is hozhatók helyre a dolgaink, és hogyan is kerülhetünk mi a magunk helyére, és hogyan juthat a mi zakatoló, nyugtalan, vágyakozó, kereső lelkünk igazi békességre, akkor nem lehet megkerülni azt az isteni megoldást, amit Jézusban kaptunk. A keresztet. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. A szeretet áldozat nélkül nem működik. A szeretet igazán az áldozatban mutatkozik meg. Nem elég azt mondom a feleségemnek, hogy szeretem. Ha nem vagyok képes egy kicsi áldozatot sem meghozni érte. Nem elég mondanom a gyermekemnek, hogy szeretlek, ha nem vagyok képes áldozatot hozni érte. És hiába mondod a barátodnak, hogy szereted, ha nem vagy képes áldozatot hozni érte. Isten Jézusban bebizonyította, hogy a megváltás lényege az, hogy áldozatot hoz értünk, irántunk való érthetetlen szeretet. Neves angol írásmagyarázó, híres teológus, nemrég halt meg, John Stott, azt mondja, hogy a bűn lényege az, hogy helyettesíteni próbáljuk Istent. Míg a megváltás lényege az, hogy Isten helyettesít minket. Még egyszerűbben, a bűn az, hogy Isten helyére álltunk. Ezt mondta Kígyó. Ádámnak Évának. Szakis nyugodtan a tiltott fa gyümölcséből, és olyan leszel, mint Isten. Milyen csábító gondolat. Olyan lenni, mint Isten, hogy én legyek a világ közepe, hogy rám nézzenek fel, hogy én dirigáljak mindenkinek, hogy előttem hajoljon meg mindenki. Ott rejtőzik mindnyájunkban egy kicsi Isten. És ettől az istenségtől akar minket megfosztani a nagybetűs Isten. Mert tudja, hogy amíg én a magam isteneként akarok uralkodni, nem csak mások kárára élek, hanem magamat is tönkreteszem. Nézzük csak meg, a történelem tele van ilyen riasztó példákkal. Amikor diktátorok nagy hatalomra jutott emberek elkezdtek istenként viselkedni. Lásd Stalin, Hitler, Mussolini, stb. Nem mondjuk a többieket, ugye hozzánk közelebb álló neveket. Hogy mennyi vér, mennyi pusztítás tapadt a kezükhöz, miközben a maguk isteni hatalmát építették ki. Ezért nem akarja Isten, hogy a mi kezünkbe kerüljön minden hatalom. Mert tudja, hogy milyen kártékonyak vagyunk. Még egy kicsike kis hatalom birtokában is. A bűn tehát, ahogy mondta ez az angol teológus, hogy mi Isten helyére álltunk. A kegyelem pedig az, hogy Jézus beállt a mi helyünkre. Beállt a mi helyünkre, amikor az ítéletet magára vette. Amikor a keresztet elhordozta. Amikor minden bűnömet átvette, hogy az ne tegyen többé engem tönkre. Amikor minden tartozásomat kifizette, hogy ne terheljen engem az adósság súly. Ez a kegyelem. A bűn az, amire az ember képes, a kegyelem az, amire Isten képes. Jézus által. Testvéreim, ez az egyetlen megoldási lehetőség számunkra is. Valaki úgy fogalmazott, hogy Jézus élete, halála, feltámadása, vagyis értünk vállalt áldozata, egy végtelenül költséges mentő akció volt Isten részét. Ugye hányszor hallunk ilyen mentő akciókról? Valaki bajba kerül, egy hegymászó a hegyeken, és akkor hatalmas költsége, helikoptert indítanak, és mindenféle felszerelés bedobnak ugye embereket, hogy megkeressék a bajba került ember. És ez költséges. Isten a legnagyobb áldozatot vállalta, hogy ezt a költséges mentő akciót, a mi lelkünk megmentését Jézusban elvégezze. Mi a mi részünk ebben? Keresztjének lenni ma azt jelenti, hogy részt veszünk ebben a mentő akcióban. Mert Isten ránk bízott embereket, lelkeket, szülőkre a gyermekeket, férje a feleséget, feleségre a férjet, munkatársra a munkatársat, szomszédra a szomszédot, a barátra a barátot. Isten nem elszigetelt egyénekként kezel minket, hanem egy közösségbe helyez. A család kis közösségébe, munkahelyi nagyobb közösségbe, gyülekezet közösségébe, megváltottak seregébe. Azért, hogy ne legyünk névtelen senkik elszigetelt, jelentéktelen lények. A kereszténység üzenete éppen ebben különbözik minden más vallás üzenetének. Egyszer 1994-ben Szingapúrban történt egy különös eset, amikor megbotozásra ítélt a bíróság egy 18 éves fiút, valamilyen oknál fogva. És a nemzetközi közvélemény felhördült. Hogy lehet egy modern világban ilyen bírósági döntést hozni. És Szingapúr főlelkésze így magyarázta az esetet a nyugati újságíróknak, akik nehezen tudták beleképzelni magukat a keleti, az ázsiai világ gondolkozásmódjába. Azt mondta ez a szingapúri főlelkész. Az egyén nekünk itt Ázsiában hangya. Nektek Isten gyermeke. Döbbenetes eszme. Igen, ott, ahol az ember egy névtelen senki, olyan a vallás, olyan a gondolkozásmód, olyan a mentalitás, hogy az ember csak egy hangya, ott könnyen rá lehet taposni, könnyen botozást lehet ítélni, könnyen ki lehet végezni, mint ahogy történik ez sok ázsiai országban. Mint ahogy történik ez sok muzulmán országban. De ott, ahol a krisztusi eszme győz, ott az ember Isten gyermeke. Ott a legelesettebb, névtelen senki is Isten szemében egy megmenteni való drága kincs. És ezért mondja János evangélista fogalmazásában a Szentírásod. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, tehát ezen a világon, ha kerül egy ember, aki hisz benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Vajon te közéje tartozol? Azoknak, akik úgy hisznek benne, hogy átélték a megtartatás csodáját, vajon megmentett lelkű ember vagy? Persze, mondhatnád, de az én hitem gyenge. Az én hitem nem elég ahhoz, hogy megtartassam. Valaki nagyon találóan így fogalmazott, hogy nem a hitünk erőssége, hanem a hitünk tárgya ment meg minket. Hiszel Jézusban? Nem a hited erőssége fog megmenteni téged, hanem Jézus fog megmenteni téged. És ide találóan alkalmaz ez a gondolkodó egy képet, hogy amikor zuhan valaki a sziklákon lefelé, abban a pillanatban mi számít? Ha lát egy kiálló ágat, akkor bevillan neki a megmenekülés esélye, ha abba belekapaszkodok, talán megmenekülök, nem zuhanok le a mélybe. És akkor itt fölteszi a kérdést ez a gondolkodó, hogy most mi a fontosabb? Az erős hit a gyenge ág kapcsán, vagy a gyenge hit az erős ág kapcsán? Mi fontos ilyenkor? Gyenge a hitem, de belekapaszkodom, és kiderül, hogy erős az ág. Megtart. Másiknak erős a hite, hogy belekapaszkodik a gyenge ágba, de hiába erős a hite, ha gyenge az ág, nem fogja megtartani. Az én gyenge hitemmel kapaszkodjak bele Jézus Krisztusban, erős ágba. És ő fog megtartani. Mert ez a válasz arra a kérdésre, amit múlt századnak egy neves, modern magyar költője így fogalmaz meg, hogy szél futta, levél, e világ. De hol az ág? De ki az ág? Zell Zoltán volt ez a költő. Szél fújta, levél ez a világ. De hol az ág? Ki az ág? Tudjuk, hogy Jézus Krisztus ez a megtartó ág. Az erős ág. Gyenge a hited? Két helyekkel vegyes. Kapaszkodj mégis ebbe az erős ágba. És meglásd, hogy megtarthatsz. A jó cselekedeteid nem lesznek elegek a megtartatáshoz. A te kicsi emberi igyekvésed, hogy néha beülsz a templomba, amelyik teszel egy kicsit a persejbe. Néha még egy kicsit gondolsz a szegényekre is. Meg néha elmondsz egy imát. Hidd el, ez mind szükséges, ez mind jó, ez mind kell. De nem elég az üdvösség. Amit én tehetek, az nagyon kevés a megtartatáshoz. Nekem Jézus Krisztus kell, az erős ág, aki zuhanásom közben megtart, akkor is, ha én gyenge hittel kapaszkodom bele. Ez a csodája a kegyelemnek. Amikor már nem egy hangya vagyok, hanem már Isten megváltott gyermeke vagyok. Amikor nem a magam erőlködéséből akarok megtartatni, hanem amikor Isten kegyelme tart meg, ha én ráhagyatkozom. Egy történet szerint három ember áll a tenger partján, és azon gondolkozik mind a három, hogy a 42 kilométer távolságban levő tengeri szigetre el kéne jutniuk. És akkor mind a három ugyan azzal a módszerrel próbálkozik. Az első neki rugaszkodik, és ugrik egy nagyot a partról. Két méterre alig belecsobban a vízbe. A második azt mondja, nem úgy kell azt csinálni. Ő nagyobbat lendül, nagyobbat ugrik, és 4 méterrel távolabb csobban bele a vízbe. A harmadik még sportosabb alkat, még nagyobbat fut neki, 6 méterrel távolabb csobban bele a vízbe. Parti őrség rögtön kimenti őket, és megkérdezi, mit kerestetek a vízbe? Hát át akartunk ugrani a 42 kilométerre levő szigetre. Őrültek vagytok? Kérdezik az őr. Nyilván elnevetjük mi is magunkat. Hiába minden erőlködés, aki csak 2 méterre, vagy aki 4 méterre, vagy 6 méterre távolodik el a parttól, az nem fog tudni átugrani saját erejéből egy 42 kilométer távolságban levő szigetre. Oda valami más eszköz szükséges. Nem elég a saját lendület és a saját erő. Most testvéreim, hiába próbálom azt mondani, hogy én többet imádkoztam, mint a szomszéd. Én többet adatkoztam, mint a szomszéd. Én nem káromkodtam annyit, mint a munkatársa. Én mégiscsak türelmesebb vagyok, mint az, aki örökké idegesen lobbanék. Hát, van egy kis előnyöm a másikkal szemben. Most ennyi előnyöd lehet, mint ezeknek az embereknek egymásra szemben. a célhoz egyik se fog eljutni a saját erejéből. Krisztus megváltó hatalmára van szükség. Erre a nagy cserére, hogy beálljon ő helyetted, elhordozza bűneid súlyát, és Isten elé úgy álljon oda, hogy te mögötte elrejtőz, és teljesen belé kapaszkodj hittel. És akkor van megtartatás, akkor van örök élet. És mi hiszük, hogy ennek a csodáját újra és újra átélhetjük. Valahányszor halljuk ezt az ősrégi és nagyon ismert örömhírt. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Zárójelesen a végén, hadd említsem, hogy 89. november 19-én Erzsébet napján, mikor bemutatkozó szolgálatot végeztem itt a kis imaházban, mindjárt 25 éve, akkor erről a versről prédikáltam. Isten tartson meg mindnyájunkat ennek az örömhírnek a jegyében. Jézus Krisztus által. Amen. Testvérek, jertek, válaszoljuk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 471-es ének első két versét. 471-es ének itt kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenet. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, örömmel és hálaadással köszönjük meg neked a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ez mennyei kenyérként érkezik hozzánk. És köszönjük, hogy erőt ad a mi lelkünknek, ahhoz, hogy fölemeltessünk mi is, föléje minden gondnak, bajnak, lehúzó kísértésnek. Úgy, ahogy föléje emeltetett Jézus ennek a világnak, és ahogyan onnan a mennyei dicsőségből fölemeltetése után irányítja az ő földi gyermekeit. Ez a haszna az ő mennybe menetelének. Nem csak keresztre emeltetett, hanem a dicsőségbe is emeltetett. Engedelmességének jutalmaképpen. Köszönjük, hogy így akarsz minket is megjutalmazni. A fölemeltetés csodálatos élményével, hogy nem kell nekünk lent ragadni a mocsárban, a bűn hinárjában. Köszönjük, hogy Jézus hatalma föléje tud emelni minden bűnnek, kísértésnek, minden szennynek, és köszönjük neked, hogy megtisztítva lelkünket, gyönyörködhetünk benned, ami megtartó Urunkban. Istenünk, imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért. Légy irgalmas azokhoz, Urunk, akik nagy próbákat szenvednek. Gondolunk most arra a 9 éves kislányra, akit holnap műtenek immár másodszor súlyos agydaganattal. Könyörülj rajta, könyörülj a szülőkön, azért, hogy tudják erős lélekkel és hittel hordozni ezt a próbát. Istenünk, neked van hatalmad gyógyító csodát tenni. Légy irgalmas ott is, és sok más olyan helyzetben, ahol te vagy a végső reménysége az embernek. Áld meg, Urunk, gyermekeinket, ránk bizott szeretteinket. Áld meg, Urunk, a magányos lelkeket. Hisszük, hogy társul szegődsz melléjük, és mennyei szereteted teljességével ajándékozod meg őket. Köszönjük neked, hogy további együttlétünket, a keresztelést is te áldod meg a te kegyelmes jelenléteddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Úrunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati adakozás rendjén örömmel közlöm, hogy az elmúlt két vasárnapon a Simon Jani családjának a megsegítésére összegyűlt 1600 lej. Most egy sürgős esetben szeretnénk megint segíteni. Az imában említett 9 éves kislány, aki holnap kerül második műtétre agydaganattal, immár egy hónapon belül, egyik lelkész társunknak, egy hitben nagyon elkötelezett lelkész barátomnak, a kislánya Kulcsár Levente, volt pusztakamarási lelkész, jelenleg Maros megyében, egy másik faluban lelkész, az ő Abigail nevű 9 éves kislányuk holnap kerül másodszor műtétre, és szeretnénk őket nem csak imában hordozni, hanem az egyre nehezedőbb anyagi terheket fölvállalva anyagilag is támogatni őket. Erre fogadunk el ma a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat. Ma június 1-én gyermeknap lévén gondolunk különösen a gyermekekre, nem csak erre a beteg gyermekre, hanem minden gyermekért hálát adunk Istennek. Ennek kapcsán hirdetem, hogy a Tóközi gyülekezet gyermeknapot szervez ránk következő szombaton, június 7-én, délelőtt 10 órai kezdettel, a Maros utca 27 szám alatt ott a parókiánál. Tehát innen is várnak 5 év kortól fölfelé óvodás, kisiskolás gyermekeket erre a gyermeknapi különleges műsorra. Hátul ott van kint a plakát is, meg alatta vannak ilyen kis szórólapok, akiket érdekel, vegye el, és ott részleteket olvashat ezekről a szórólapokról. Szeretettel közlöm a testvérekkel, hogyha Isten megtartja életünket. Mához egy hétre, június 8-án pünkösdöt ünnepelünk, és a ránk következő héten nagy hét lesz. Keddesre 7 órai kezdettel kezdődnek a bűnbánati istentiszteleteink. Várunk szeretettel mindenkit ezekre az alkalmakra. Jöjjünk, készüljünk lélekben, alázattal, minél több ilyen bűnbánati együttléten, megfelelő módon a pünkösdi úrvacsorára. Megjött az üzenet, megjött az éjfél kiáltás című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Könyveket is lehet vásárolni, szét lehet nézni hátul az asztalnál. És a prezsiter testvéreket kérem, hogy most egy rövid megbeszélésre maradjanak vissza az istentisztelet után a templomba. Örömmel közlöm, hogy keresztelés lesz most. Hanet Zoltán és Tünde gyermekét kereszteljük, ők a Dümbovica utca 39 szám alatt laknak. Úgy hívják a második fiú gyermeküket, akit most fogunk keresztelni, hogy Márk. Imádkozó szeretettel kérjük Isten áldását az ő életére. Énekeljük keresztelésre készülve a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk. A kedves szülőket, keresztülőket, és ezt a kis legényt. Hallgassuk meg, kedves testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté evangéliumának 28. részében a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Eddig tart a szentlélek. Drága testvérek, a keresztség szereztetési igéje olyan körülmények között hangzott el, amikor Jézus éppen búcsúzott a tanítványaitól. Mennybe menetel napján szerezte Jézus a keresztséget. Amikor elköszön végleg a tanítványoktól, elmegy az ő atyához a mennybe, de itt hagyja az ő kis válogatott, gyűjtött seregét, a tanítványi közösséget. Tudjuk, hogy kezdetben 12 tanítványa volt Jézusnak, ugye Judás helyére bekerült később Mátyás, de aztán dagadt ez a tanítványi kör, és bekerültek olyanok is később, akik Jézus testben nem látták, de akiket Isten lelke megfogott, Isten szeretete rabul ejtett, és később álltak be Jézus tanítványi seregébe. Így Márk is. Az, akiről a Szentírásból tudjuk, hogy egyik evangélista lett. Aki a legtömörebben és a legrövidebben rögzítette a Jézus életének eseményeit. És lám, egyetlen Jézusnak engedelmeskedő ember szolgálata milyen fontossá válhat. Mert leír egy evangéliumot, leírja Jézus életének, tanításának a sűrített változatát, és ebből él 2000 év a kereszténység. A Biblia kutatók szerint ez az ős evangélium, a Márk evangéliuma, a legrövidebb evangélium, a legtömörebb híradás Jézus földi szolgálata. És lám, ennek kapcsán hadd bátorkodjam tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy hisszük, hogy ennek a kicsi legénynek, Márknak a megszületése, a közénk érkezése sem véletlen. Mi hisszük, hogy Isten csodálatos tervének egy része ő is. Úgy, ahogyan hallottuk az imént a prédikációból, ismétlem a ti kedvetekért, hogy halljátok ti is, hogy egy szingapúri eset kapcsán, amikor 1994-ben botozásra ítéltek egy fiatal embert valami vétek miatt, akkor felhörült a világ, és Szingapúr főlelkésze ezt a magyarázatot adta, hogy nálunk, Ázsiában egy ember, egy angyal. Nálatok Isten gyermeke. Döbbenetes eszme. Nem tudott mit kezdeni vele. És lám, Istennek egy parányi kis lénye, egy ilyen kis újszülött, nem egy hangya, nem egy névtelen senki, hanem Istennek csodálatos alkotása, sőt, Isten Jézus által megváltott gyermeke lehet. Most ezért oltjuk mi be a keresztség által az Isten anyaszentegyházát. És ezért pecsételjük meg az ő kis életét, hogy tudjátok, és lássuk felnövekvő életében, hogy ő nem csak hozzátok tartozik, hanem Jézushoz is tartozik. Ugye, ha elolvassuk az ő születési bizonyítványát, ott vannak az ő adatai, abból rögtön megtudhatjuk, hogy kikhez tartozik földi értelemben. Ki az apuka, ki az anyuka, mikor született, hol született. De nem csak ilyen meghatározása van egy embernek, hanem Isten szemében van egy sokkal fontosabb meghatározás, hogy a mennyei atyához is tartozik, és Jézus vére által megpecsételve a keresztség ezt szimbolizálja, Jézus által befogadtatik az Isten nagy családjába. Ez tehát egy sorsdöntő esemény az életére nézve. Mint ahogy sokszor az is döntő, hogy a gyermek milyen családba születik, milyen körülmények közé születik. Nem mindegy, hogy egy rendezett, szeretőszívű szülők közösségébe érkezik egy gyermek, vagy netán törvénytelenül valahol a pataréten, azt se tudják ki az apja, ugye? És úgy hányodik, hogy soha igazi családi biztonságot nem élvez. És hát Isten szemszögéből egy ember számára az a sorsdöntő, hogy felismerje élete útján minél hamarabb. Ugye nem csak földi szülőkhöz tartozik, nem csak keresztszülei vannak, vagy nagyszülei, hanem mennyei édesatya Jézus Krisztus által. És ezt a megpecsételő mozdulatot akarja Jézus közvetíteni a keresztségben, és szeretné a szívetekre helyezni, hogy úgy neveljétek, neveltessétek, tanítsátok, ahogy itt mondja Jézus az eredeti tanítványainak, úgy tanítsátok, hogy megtartsa mindazt, amit Jézus parancsol. Mert ez tartja meg aztán őt. Amit megtartunk Isten szavából, az tart meg minket. És mi hisszük, hogy ez ad majd igazi lelki biztonságot ennek a kisgyermeknek felnőtt életében, és hiszik, hogy így lesz teljes a ti örömötök benne, és teljes mindazoknak az öröme, akiknek ajándékozta őt Isten. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek felétek, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén, a Szentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmában? Ígéritek-e ezt? Végül a gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli növekedése érdekében imádságos szeretettel mindent igyekeztek megtenni? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyám, köszönjük hálaadással neked ezt az új életet. Köszönjük, hogy te akarsz édesatya lenni Jézus Krisztus által ennek a kisgyermeknek. Köszönjük, hogy nem csak földi szülőkkel, keresztszülőkkel, nagyszülőkkel ajándékozod meg, hanem meg akarod ajándékozni a te atyai szereteted tartosságával is. Köszönjük azt a hűséget, amivel te mellette kívánsz állni egy életen át. Őrizd meg őt, Istenünk, az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hadd legyen kibontakozó életével örömére mindazoknak, akiknek ajándékoztad őt. Hadd növekedjék testben és lélekben, Isten is emberek előtti kedvességben. Mindnyájunk örömére és a te dicsőségedre. Amen.
Már keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete és Szentlélek Isten közössége maradjon-e kisgyermekkel, és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és kimenetelre készülve énekeljük a megkezdett 255-ös éneket, a 255. ének harmadik és negyedik verseit énekeljük. Isteni lélek, te örök fényesség.